látássérült emberek részére készült, kizárólag ingyenesen terjeszthető hangoskönyv.
11. Agathas Christie, az egyiptomi zsírbosszúja. Sok izgalmas kalandunkban vettem részt Poirotval. Ezek közül is a legdrámaibbak közé tartozott az a vizsgálat, amelyet a Menherah király sírjának feltárását követő sorozatos halálesetek rejtélyes ügyében folytattunk. Röviddel Tutankhamon sírjának felfedezése után Sirion Willard és a New Yorki Mr. Blavener Kairó közelében folytatták ásatásaikat. A gizehi piramistáján váratlanul sírkamrára bukkantak. Feltevésük szerint a 8. dinasztiához tartozó Menherah király sírja volt ez, akinek uralkodása az óbirodalom hanyatlásának homályos korszakára esett. Így a felfedezés óriási port vert fel, az újságok széltében hosszában ismertették a részleteket. Nem sokára tragikus esemény rázta meg a közvéleményt. Sirion Willarddal váratlanul végzett egy szivroham. A tragédia jó alkalmat szolgáltatott a szenzációhajhászólapoknak, hogy a bal szerencsét hozó egyiptomi kincsekről szóló összes babonás históriákat feléleszik. Újra buzgón előrángatták a British Museum szegény múmiáját, ezt a kiszolgált véncsatalovat. Hiába volt a múzeum haltiltakozása, a hír a pikacsák totyogtak a maguk útján. Két hét múlva Mr. Blavener hevenyvérmérgezésben meghalt, s néhány nappal ezután egy unokaöccse New Yorkban nagyon lőtte magát. Menherah átka mindennapos szóbeszéd tárgya lett, s a hajdani Egyiptomnak tulajdonított mágikus erőfétisé magasztosult. Ekkor történt, hogy Poirot rövid levélkét kapott Lady Willardtól, az archeológus özvegyétől. A hölgy arra kérte, hogy keresse fel otthonában. Elkísértem Poirot. A magas, karcsú Lady Willard mély gyászban fogadott. Megviselt arca mutatta, mekkora megrázkódtatást szenvedett el. Igazán kedves öntől, hogy azonnal felkeresett, Monsieur Poirot. Rendelkezésére állok, asszonyom. A tanácsomat kéri. Tudom, hogy detektív, de én nem csak ebben a minőségében fordulok önhöz. Mint hallom, ön eredeti gondolkodású ember, van képzelő ereje, élettapasztalata, mondja meg őszintén, Monsieur Poirot, hogyan vélekedik a természet felettiről. Poirot kicsit habozott, mintha a választ fontolgatná. Majd így szólt. Lady Willard, ha nem értem félre, az ön kérdése nem általános jellegű, hanem személyes vonatkozású, ugye? Nyilván megboldogult férjének a halálára utal. Így van, hagyta helyben az özvegy. Arra kér, hogy vizsgáljam ki a haláleset körülményeit. Azt akarom, hogy pontosan kiderítse, mennyi az ügy körül az újságok felelőtlen fecsegése, s mi az, amit a tényekre alapozhatunk. Három haláleset, külön-külön mindegyik megmagyarázható, de együtt szinte hihetetlen az együttbeesésük. S valamennyi a sír feltárását követő hónapban, lehet merő babonaság, de lehet, hogy a múltát kafogant meg olyan úton módon, amiről a modern tudomány még csak nem is álmodik. A tény három haláleset, és én félek, Monsieur Poirot, szörnyen félek, és talán még nincs vége hasonnak. Kiért aggódik? A fiamért. Amikor a férjem halál híre érkezett, éppen beteg voltam. A fiam Oxfordból jövet azonnal a helyszínre utazott. Hazahozta a holttestet, s minden könyörgésem, rimánkodásom ellenére visszatért. Annyira lebilincseli ez a munka, hogy folytatni akarja apja félbe maradt művét. Monsieur Poirot, nem bánom, tartson ostoba, elmaradott nőnek, de félek. És ha a halott király szelleme még nem békélt meg, talán képtelenségnek tartja, amit mondok. Nem, nem, Lady Willard, mondta gyorsan Poirot. Magam is hiszek a babona erejében, egyik legnagyobb erő a földön. Meglepődve néztem rá, sose hittem volna, hogy Poirot babonás, de az apró ember szemmel láthatóan komolyan beszélt. Tehát arra kér, hogy nyújtsak védelmet a fiának. Minden tőlem telhetőt megteszek, hogy távol tartsam tőle a veszélyt. De mit tehet egy titkos erő ellenében? Lady Willard, a középkor vaskos köteteiben arra is van útmutatás, hogy mit kell tenni a fekete mágia ellenében. Talán ők többet tudtak, mint mi, modern emberek, a sokat vitoktatott tudományunkkal. Most pedig nézzük a tényeket. A férje egész életében megszállott egyiptológus volt, ugye, kora ifjúságától. A legnagyobb tekintélyek közé tartozott ezen a területen. De Mr. Blavener, úgy tudom, amatőr volt. Igen, nagyon gazdag volt, s mindenbe belekapott, ami csak megragadta az érdeklődését. A férjem úgy intézte, hogy az egyiptológiában tegye érdekelté. Az ő pénze szolgáltatta az expedíció anyagi alapját. És az unokaöccse, mit tud az ő érdeklődési köréről? Az expedícióval volt egyáltalán. Nem hiszem, az igazat megvalva, azt sem tudtam, hogy élt, amíg halálhírét nem olvastam az újságban. Nem lehettek valami szoros kapcsolatban Mr. Blavenerrel. Sohasem említette, hogy rokona van, az expedíció többi tagja. Dr. Tocqueville, a British Museum egy alacsonyabb beosztású tisztviselője, Mr. Schneider, a New Yorki Metropolitan Museum munkatársa, egy fiatal amerikai titkár, Dr. Ames, az expedíció orvosa, s végül Hassan, a férjem hűségesben szülött szolgája. Emlékszik az amerikai titkár nevére. Azt hiszem, Harper, de nem vagyok benne egészen biztos. Rövid ideje volt csak Mr. Blavenernél. Nagyon kellemes fiatal ember. Köszönöm, Lady Willard. Ha bármire szüksége van, pillanatnyilag semmi egyébre. Bízza most már rám az ügyet, és biztosíthatom, mindent megteszek a fia védelmében, ami csak emberileg lehetséges. Nem voltak ezek túlságosan biztató szavak. Megfigyeltem, hogy Lady Willard összerázkódott, amint hallgatta. És mégis megkönnyebbülést jelentett a számára már az is, hogy Poirot nem kezelte félválról az aggodalmait. Sehogy sem tudtam napirendre térni a fölött, hogy Poirotnak ennyire a vérében van a babona iránti hajlam. Hazafelé menet vitába is szálltam vele a dologról. Komor ünnepélyességgel válaszolt. Igen, Hastings, én hiszek ezekben a dolgokban. Nem szabad lebecsülnie a babona erejét. És mit szándékszik tenni az ügyben? A Derek Hastings, Toe Olds pratikve, FBN, először is táviratozunk New Yorkba, hogy megtudjunk valami közelebbi a fiatal Blavener halálának körülményeiről. Poirot haladéktalanul elküldte a táviratot. Kimerítő, pontos választ kapott. A fiatal Rupert Blavener évek óta szorult helyzetben volt. Sokáig a csendes óceáni szigetek kikötőiben tengődött alkalmi munkákból meg hazulról küldött adományokból. Majd visszatért New Yorkba, és rohamosan süllyedt egy reményebbre. Azt találtam legfeltűnőbbnek, hogy ez az ember képes volt annyi pénzt összeszedni, amiből Egyiptomba utazhatott. Van ott egy jó barátom, aki kölcsönöz nekem, hajtogatta. De Egyiptomban fürdőbe mentek a tervei. Szitkozódva tért vissza New Yorkba, átkozta fösvényű básikáját, akinek fontosabb a halott királyok forradó csontja, mint a tulajdon húsa és vére. Az unokaös egyiptomi tartózkodása idején történt Sirion Willard halála. A fiatal Blavener újra belevetette magát New York izülött, tékozó életébe, majd egyszer csak főbelőtte magát. Önvádló búcsú levelében különös dolgokat írt. Magáról, mint leprás párjáról beszél, akinek jobb, ha meghal. Valami homályos elképzelés derengett fel bennem. Sosem tudtam hinni halott egyiptomi királyok bosszújában. Modern bűnügyről van szó. Tételezzük fel, hogy a fiatalember úgy határozott, elteszi lábbalól a nagyvásit, mondjuk méreg útján. A végzetes pohár tévedésből Sirion Villard kezébe került. A fiatalembert az elkövetett bűntudata visszaűzi Neviorgba. Itt éri nagybátyja halál híre. Rádöbben, hogy milyen felesleges volt gonosz tette, és lelkifudalástól gyötörve végez magával. Elgondolásomat vázoltam Poirotnak. Érdekesnek találta. Szellemes, határozottan szellemes, akár igaz is lehet. Csak hogy számításon kívül hagyja a sír végzetes befolyását. Vállat vontam, maga csak ugyan hisz ebben. Olyannyira, mon, ami, hogy holnap indulunk Egyiptomba. Micsoda, kiáltottam fel meglepve, amint mondtam. Poirot arcáról lerít, hogy tudatában van elhatározása hősieségének. Majd felnyögött. Csak a tenger ne lenne, lamentált. Az a gyűlöletes tenger. Egy héttel később, lábunk alatt a sivatag aranyi homokja, fejünk felett az izónap. Poirot, maga a teste töltött nyomorúság, ott kornyadozott az oldalamon. Az apró emberke nem valami jól bírta az utazást. Négy napos utunk már se illető idáig egyetlen szűnni nem akaró gyötrelem volt a számára. Úgy szállt partra Alexandriában, mint önmaga árnyéka, még a szokásos pedantériája is elhagyta. Megérkeztünk Kairóba, és a Mena Hotelbe hajtottunk, egyenesen a piramisok tövébe. Egyiptom varázsa megragadott. Nem úgy Poirot. Pontosan úgy öltözködött, mint Londonban. Zsebében parányi kefét hordott, és szakadatlan hadat viselt a sötét öltözékére telepedő por ellen. A szívüm siránkozott. Nézze, Hastings, mi lett az én tükörfényes lakszívümből. Kívül belül csupa homok. Kínozza az ember lábát, és érti a szemét. És ez a hőség, még a bajszom is lekonyult tőle. Nézze a szincet, puncoltam. Rejtélyes varázsárad belőle. Még rám is hat. Poirotnak semmi sem nyerte meg tetszését. Nem valami kellemes látvány, jelentette ki. És ez az átkozott homok. Noszkesúmerben töltött szabadságomra gondoltam, az úti könyv szavai szerint tökéletes dűnik. Ugyan már, hiszen Belgiumban is van épp elég homok, emlékeztettem Poirot. De nem Brüsszelben, felelte, gondterhelten nézett a piramisokra. Az tagadhatatlan, hogy legalább a formájuk tömör és geometrikus, de már a felületük kellemetlenül egyenetlen, és a pálmák sem tetszenek nekem. Legalább telepítenék szép sorba. Félbeszakítottam sirámait, és azt javasoltam, hogy induljunk a táborba. Teveháton kellett mennünk. Egy bőbeszédű tolmás elnöklete alatt festői megjelenésű fiúk őrizték a jószágokat, amíg jámboran térdepelve várták, hogy a hátukra mászunk. Nem térek ki a látványra, amelyet Poirot nyújtott Teveháton. Panaszos nyőszörgéssel kezdte, majd vadgesztusok közepette idézte meg a szűzanyát és a kalendárium valamennyi centjét. Végül káromkodva leszállt a tevéről, és egy parányi szamáron folytatta hazutat. Meg kell adni, hogy az ügető teve nem tréfa dolog amatőr számára. Napokra megmerevettek a tagjaim. Végre valahára megvillantottuk az ásatásokat. Fehér ruhás, napbarnított, őszakálló férfi jött elénk, a fején sisakkal. Monsieur Poirot és Hastings kapitány. Megkaptuk a sürgőnyüket. Elnézésüket kérem, hogy senki sem várta önöket Kairóban. Egyelőre nem látható esemény teljesen felforgatta programunkat. Poirot elsápadt. A kis ruhakefe után lopakodó keze megállt a levegőben. Csak nem egy újabb haláleset? Suttogta alig hallhatóan. De igen, Sirgúj Villard. Kiáltottam fel. Nem, az amerikai kolléga, Mr. Schneider. A halál oka? Kérdezte Poirot. Tetanusz mérgezés. Éreztem, amint kiszáll az arcomból a vér. A gonosz halk fenyegetését éreztem magam körül. Szörnyű sejtelem villant át rajtam. Hát ha én vagyok a következő áldozat. Mondjál, mondta Poirot folytott hangon. Nem értem, ez szörnyű. Mondja, Monsieur, minden kétséget kizáróan tetanusz. Szerintem nem, de doktor Ames többet tud erről önnek mondani, mint én. Persze, persze, nem maga az orvos. Tosville vagyok. Ez volt tehát az angol szakember, akit Lady Villard, mint a British Museum alacsonyabb beosztású tisztviselőjét említett. Ez a megbízható, komoly ember első pillantásra bizalomgerjesztőnek tűnt fel nekem. Jöjjenek velem Sirgúj Villardhoz, folytatta Tosville. Már türelmetlenül várja önöket. Keresztül vezetett bennünket a táboron, míg egy nagy sátorhoz nem értünk. Beléptünk. Három ember ült bent. Monsieur Poirot és Hastings kapitány megérkezett, szólt Tosville. A legfiatalabb a sátorban ülők közül nyomban felugrott, és üdvözlésünkre sietett. Volt a modorában valami nyugtalan túlfűtöttség, ami az anyára emlékeztetett. Korán sem volt olyan napbarnított, mint a többiek. Talán ezt tette, meg az elkínzott tekintete, hogy idősebbnek látszott 22 événél. Bemutatta két társát, dr. Ames megnyerő külsejű, 31 néhány éves férfi, enyhén őszülő halántékkal. A másik, a titkár, Mr. Harper, rokonszenves, szikár fiatalember. A szarukeretes szemüveg, mint nemzeti bélyeg, rögtön elárulta, hogy amerikai. Néhány percnyi felületes társalgás után Tosville és Harper távoztak. Négyesben maradtunk. Kérdezzen, Monsieur Poirot, mondta Villard. Valamennyiünket megrendített ez a sorozatos bal szerencse. De hát nem lehet más, mint fatális véletlen. Nyugtalansága meghazudtolta szavait. Láttam, hogy Poirot élesen figyeli. Sirgúj, csak ugyan annyira szívén viseli ezt a munkát. Igen, bármi történjék, a munkát folytatni kell. Ezzel számoljon. Poirot a másik férfi felé fordult. Mit szól ehhez ön, Monsieur Ledosteur? Nos, mondta a doktor vontatottan, én sem vagyok híve a munka megszakításának. Poirot arca jellegzetes fintorba rándult. Tehát meg kell néznünk, hogyan is állunk. Ez nyilvánvaló, mikor halt meg Mr. Schneider. Három napja, biztos benne, hogy tetanusz volt az oka. Hold biztos, nem történhetett a mérgezés, mondjuk, strychninnel. Nem, Monsieur Poirot. Értem, mire gondol. Tipikus tetanusz eset volt. Nem adott antiszérumot. Természetesen adtunk, felelte szárazon az orvos. Minden lehetséges eljárással kísérleteztünk. Önnél volt az antiszérum. Nem. Kairóból szereztük be, más tetanusz eset is előfordult a táborban. Egyetlen egy sem. Biztos benne, hogy Mr. Blaibner halálát nem strychnin okozta. Tökéletesen. Volt egy kis karcolás a hüvelykujján, elmérgesedett, s beállt a vérmérgezés. Laikus szemében a két tünetcsoport hasonló, de valójában teljesen különböző a két mérgezés. Tehát négy egymástól merőben különböző halálesetről van szó, egy szívroham, egy vérmérgezés, egy öngyilkosság és egy tetanusz mérgezés. Pontosan ez a helyzet, Monsieur Poirot. Az ön véleménye szerint a négy esetben semmi közül.